Olvőr úr nem zárta be szívét és kapuját semmiféle rendű vagy rangú ember előtt, a derék emberek előtt pedig mindkettőt szélesre tárta. Olvőrszi fedele alatt akárki, akit fogadott, élhetett akármi kedvtelésének, természetesen csak a törvény, az erkölcs és a vallás szabta keretek között. Az a két fivér, akik most lépnek történetünkbe, olyan körülmények közt leleztek, amelyek módot adtak Olvőrszinak, hogy önzetlen jótékonyságát gyakorolja egyrészt, a két Blyfil úrnak pedig, hogy számtalan tanújelét adják mélységes vallásosságuknak másrészt. Hogy színből vagy szívből, az ő lelkük gondja. Az idősebbik Blyfil egyetemi végzettségét az orvostudomány területén volt kénytelen megszerezni, minek következtében 40 éves korában a betevő falatját sem tudta megkeresni, csupán azért, mert szíve a tudományok minden más válfaját kedvelvén épp csak az orvostudománytól volt kénytelen megvonni magát. Hasonlóképp végzett öccse, mint lelkész. Ez utált állapotból a katonasághoz menekült, innen is kikopván, így lett végül szolgálaton kívüli kapitány, aki vidéki magányában a szentírást tanulmányozza. Olvőrszinál először a báty jelent meg, illendően viselte magát, széleskörű műveltsége megcsillant, és a vallás örök kérdéseit szenvedélyesen, ám tisztelettel feszegette. Miután felderítette a terepet, azután küldött el az öccséért, és könnyűszerrel bemutatta őt Olvőrszijéknak, jelezvén, hogy öccse csak rövid látogatásra érkezett. Hogy mi volt a doktor indítéka, nem óhajtom eldönteni. Minden esetre tény, hogy a kapitány még egy hete sem tartózkodott a vendégszerető házban, amikor az éleslátó doktor számos szabályra és néhány példára hívta fel figyelmét.
Bölcs férfiak és asszonyok állapították meg, mindenkinek az a sorsa, hogy legalább az életben egyszer szerelmes legyen. Úgy emlékszem, nincs a dolog meghatározott életkorhoz kötve, de az a kor, amelybe, ami Bridget Olvőrszink lépett, szerintem éppen annyira alkalmas erre, mint bármely másik. Sőt, szabad legyen figyelmedbe ajánlanom, hogy a szerelem komolyabb és álhatatosabb természetű ebben az életkorban, mint előtte bármikor. A fiatal lányok szerelme bizonytalan, szeszélyes és olyan esztelen, hogy legtöbbször nem is tudni, mit akar egyáltalán az ifjú hölgy. Valójában kételkednünk kell még abban is, hogy tisztában lenne önmagával. A 40 körül nő ellenben sohasem hagy kétségben bennünket az érzelmei felől, mert az ilyen komoly, megfontolt, tapasztalt hölgyek jól tudják, mit akarnak. Ha a férfinak csak egy kis sütnivalója akad, már is kitalálta játszva, mi kell a hölgynek.
Ami mindegyiknek. És azon kívül...
Bridget kisasszony nem közönséges nő. Érzelmei fenköltek, gondolatai pedig az egyedül üdvözítő vallás berkeiben időznek legszívesebben.
Nem állhatom a szent fazekakat.
Magad is mélységesen vallásos vagy, öcsém?
Az merőben más, ha férfiak eszméi állnak díszőrséget az úr trónusánál. De hagyjuk ezt. Lehet, hogy már is szerelmes vagyok. Szépséges a ház... Bájosak a kertek, termékenyek a szántók és takarosak a bérletek. Igen, vonzó, vonzó, egyáltalán nagyon vonzó Alvörthi birtoka. Elbírná hozományul még a vasorú bábát is.
Olvőrszi megmondta nekem, hogy semmi esetre sem szándékozik másodszor nősülni. Legközelebbi rokona pedig a húga. Ha Bridgetnek netán gyermeke születne, Olvőrszi mindenképpen azt tenni örökös.
Szívesebben osztom meg akár egy csúnya asszonnyal mindazt a szépet és jót, amit az élet adhat, mint sem mindezt nélkülözzem akár egy csinos nő oldalán.
Vitatom a véleményét, kapitány.
Oh.
Ilyen jelentőségű kérdésben, mint a szabad akarat, egyedül egy házunk állásfoglalását tekintem mérvadónak.
Meg kell hátrálnom, kisasszony. Mentségemre szolgáljon, hogy az ön koboltként szökellő szelleme inspirál.
Ó, huncut! Így akar bűntársává tenni? Ezt... Kérem, mondja még egyszer, kapitány. Valóban gyönyörű ez az idézet.
Aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken. A folytatását hallgassa.
Na.
Aki megadja táplálékát a baromnak, a holló fiaknak, amelyek kárognak.
Amelyek kárognak.
Amelyek kárognak.
Milyen csodálatosan szép, hogy épp a csúfot említi. Minő példa ez a kegyelem végtelenségéről.
Esedezem, kisasszony, a hollók érdekében. Már miért lenne a holló csúf? Szép, fekete madár.
Csúf, mert fekete. Csúf, mert baljóslatú. Miért adta volna Isten a virágok és a pillangók meg annyi színét, ha a fekete nem a sátán színe lenne?
Igazat kell adnom, Bridget, habár nehezemre esik.
Ugyan miért?
Hiszen születésemtől magam is erősen fekete vagyok.
Ó, úgy hallom, szólít a gong a vacsorához.
Megsebesítetted az én szívemet, én húgom, jegyesem. Megsebesítetted az én szívemet a te szemeidnek egy tekintésével, a te nyakadon való egy aranylánccal.
Én fekete holló.
Alkudozásoknál, azaz ha párbajról, házasságról vagy bármi más efféle ügyletről van szó, és mindkét félnek komolyak a szándékai, nincs szükség sok teketúriára, hogy nyélbeüssék a dolgot. Így tehát egy hónapba sem telt, hogy a kapitány és Bridget féri feleség lettek. Nem volt több gondjuk az ügylettel, csupán egyetlen egy, de az annál súlyosabb. Hogyan közöljék a mit sem sejtő Allworthyvel a számára talán nem is annyira örvendetes eseményt?
Nagyságos uram! Kénytelen vagyok közölni valamit önnel, aminek rendkívül súlyos következményei lehetnek, de nem tudom, hogy kezdjek hozzá, hiszen ha csak rá gondolok, az őrület határán vagyok. Mert milyenek is az emberek, nagyságos uram, míg akiket szeretünk, míg a hozzánk legközelebb állók is. Micsoda szörnyű, igenis kimondom, minő démonikus erők játékszerei, sőt, rabszolgái. Olyan események jönnek így aztán világra, mint a ma labirintuszbeli szörnyszület.
Kérem, doktor, csillapodjék.
Hát gyaníthattam volna egyáltalán olyasmit, nagyságos uram, hogy egy ilyen okos, józan ítéletű és művelt hölgy méltatlan szenvedélynek hódoljon, és képzelhettem volna egy ilyet a saját öcsémről. Nem is nevezhetem így, uram. Az az ember nem az öcsém többé.
Na de hát mégiscsak az. Sőt, most már leginkább úgy helyén való, hogy én is annak érezzem.
Jaj, nekem hát nagyságot tud erről a felháborító dologról.
Ide hallgasson, Blythe úr. Engem az az elv vezérelt egész életemben, hogy ami egyszer már megtörtént, azt igyekezzem a legjobbra fordítani. Ha az önöcse egy gyermeket szédített volna, meg azt sokkal nehezebben bocsátom meg neki. De arról a nőről, aki túljutott már a 30-on, mégiscsak joggal tételezhetjük fel, hogy tudja, miben keresse a boldogságát. Végül is úriemberhez ment feleségül.
Úriemberhez valóban, de ez az úriember vagyon dolgába bizony nem versenyezhet vele.
De ha a húgom olyan kiváló férfinak találja, hogy ez kárpótolja a vagyontalanságáért, akkor nékem sem okom, sem jogom akadályozni a maga módján keresett boldogságában. Persze, mivel annyiszor megmondtam, hogy húgommal kapcsolatban úgy szólván minden házassági ajánlatot megértéssel fogadnék, bizony elvártam volna, hogy engem is megkérdezzenek.
Sose bocsátom meg öcsémnek, hogy azt a barátságos érzületet, melyet nagyságos uram irányomban táplálni kegyeskedett, ilyen könnyelműen vetette kockára.
Ha neheztelnék is az öcsémre, az nem érinthetné önt, hiszen ártatlan a dologban.
Blyfield úrnak, amint Allworthy elmélkedését hallgatta, eddig is az okozta a legnagyobb gondot, hogy arcizmain valami kép uralkodjék. Ez a pillanat azonban minden eddiginél nagyobb erőt kívánt. A doktor helytállt. Sikere végül mégis keserű tanulságot hozott, ugyanis az ördög egyik legutóbbi földi látogatása alkalmával a következő aranyszabályt hagyta tanítványaira. Ha már felálltál, rúgd ki magad alól a széket. Magyarán, ha már végre boldogultál, haladéktalanul szabadulj meg attól, aki segített. A doktor öccse, a kapitány, egészen eme aranyszabály szellemének megfelelően járt el az őt révbe segítő bátyjával szemben, akitől most el is búcsúzunk, ugyanis öccse, miután a házi úr sógorává lett, a ház fedele alól a doktort támadó és szívtelen bánásmóddal kiüldözte, úgy, hogy annak londoni magányában a bánattól és talán a bűntudattól is szíve megszakadt. Blyfield kapitány, mint ezt már mondottuk, ugyanis szerelmes volt. Szerelme tárgya, egyes egyedül, Allworthy úr vagyona lett. Különösen azután, hogy neje az egybekelésüktől számított 8. hónapban, nyilván valami hirtelen ijedelem következtében, egészséges fiúgyermeknek adott életet, és ezzel olyan fegyvert férje kezébe, hogy annak egész lelkét betöltő szenvedélyévé lehetett azt álmain is uralkodó számításaiban Allworthy szívének szegezni. Nem kívánom önöket befolyásolni, mégis hangot kell adnom azon véleményemnek, hogy a kapitány osztatlan ellenszenvünket bírja. Kérdés, hogy akkor miért foglalkozunk vele? Csupán csak azért, mert léte a jelen történet főhősének, a talált gyermeknek életébe avatkozik.
Szeretve tisztelt uram, jellemet kiválósága olyan cselekedetekbe visz, olyan kockázatokra ragad, amelyek a legjobb szándékot is Isten kísértésé teszik.
Kíváncsival teszel.
Már is a tárgyra térek. Mióta volt szerencsém megismerhetni figyelem és egyre fokozódó nyugtalansággal a bánásmódot, amelyben ezt a szerencsétlen kis lelencet részesíted. Tudom, hogy ebben is, mint minden cselekedetedben, jóság és nagy lelkűség vezérel, de jól meggondoltad-e, hogy a bűn gyümölcsét örökbe fogadni annyi, mint bűnre bújtogatni? Nem hiába mondja az írás. Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban. Ő más helyütt pedig, az atyák ették meg az egrest, és a fiak foga vásott el benne, és így tovább, és így tovább. Mindenütt arról adván példát, hogy a fattyúnak hordoznia kell a szülői vétek súlyát. Bár a törvény nem utasít határozottan arra, hogy az ilyen gyalázatban született fattyakat elpusztítsák, mégiscsak a senki fiainak bélyegzi őket, így tehát még a legjobb esetben is csak a társadalom legalantasabb, leghitványabb szolgálatainak elvégzésére szabadna őket fölnevelni.
Mindannyian bűnösök vagyunk, de a gyermekek és egyedül ők ártatlanok. Idézetei nem a dolog lényegébe vágnak, sőt, ilyen összefüggésben rám szinte istenkáromlásként hatnak. Nem kevesebb, amit állítasz, mint annak föltételezése, hogy az Isten a vétkesek bűnét ártatlanokon torolja meg, és ezzel lényegében saját törvényei ellen cselekszik.
Én nem merészkedtem ilyen messzire, csupán amellett tartok ki, hogy az isteni és emberi törvények egyaránt azt követelik, hogy a törvényes örökös érdekeit és ezzel az Allworthy ház jövőjét semmi és senki ne veszélyeztethesse.
Ilyen beszélről még képzelődni is fölösleges. Ha fiat sorsára gondolsz, a gyermek keresztfiam, és mint unokaöcsém, mindenképpen az örökösöm. Ezen az, hogy a kis Tom Jones-t mind jobban megkedveltem, jottányit sem változtat. Egyébként nyilván te is úgy tudod, hogy nincs éberebb őrizője a gyermek érdekeinek, mint az anyai szív. És Bridget nem csak, hogy nem ellenzi a kétségtelenül törvénytelen gyermek jelenlétét, hanem egyre inkább kitünteti szeretetével. Mondom, Bridget, a feleséged, a gyermeked anyja.
Istennek hála, ő az én feleségem, de valójában a te húgod is. Versenyre kell veled a könyörületességben, ahogy az az áldott jó szíve parancsolja.
Parancsolja meg, John Blyfield, hogy eszére térjen. Hát képtelen megérteni.
Ugyan már kérem.
Nem képes belátni maga, fatuskó, hogy a bátyám oda van a kölyökért. Oda van, ja. Oda van, érti? Kicsoda maga itt? S egyáltalán a bátyámhoz képest, hogy még ennyit sem képes megtenni.
Hagyjuk ezt.
Ha én szemet húnyok, ha én elviselem ezt az őrültséget, akkor magának kutya kötelessége. Jó képet vágni. Magasságos Isten, de megversz engem!
Hogy verne már agyon egészen! Eszeveszett tyúk! Micsoda boszorkány! Ha a macskámat veszem el, abba legalább belerúghatnék ilyenkor! Na, mindegy. Térjünk a tárgyra, munkára fel. Lássuk a medvét, és így tovább, és így tovább. Mennyi pénze lehet Londonban? Erről persze sohasem esik szó. Nem rossz kufára vén farizeus. Na nézzük, csak a homlokzatot átépítem, a balszárnyat lenyesetem, új főkaput, és onnan egy nyílegyenes allé. Építészet, kertművészet. Fogadok, hogy ilyen tárgyú műveket sohasem forgat Alvörszi. Maradjon csak a szentírásnál. Ide, ahol állok, ide.
A kapitányt sajnos magános esti sétáján érte a szélütés. Nem volt senki ott, aki segítségére siessen, ha ugyan bármiféle segítség megmenthette volna. Most ő maga mérte fel, a földön kinyúlva, azt a darab földet, amely a jövőben mindenképpen elég lesz neki. Holtan terült el, mint kitűnő, bár nem élő, példája annak, hogy Horáciusnak van igaza, amikor megállapítja: Tu secandam armora, locas sub ipsum funus, et sepulcri in memor, struis domos. Ezt a gondolatot így tudnám visszaadni. A legnemesebb anyagokról gondoskodsz az építkezéshez, pedig elég hozzá egy csákány, meg egy ásó. 500 láb hosszú, 100 láb széles házat építesz, és elfeledkezel arról a lakásról, amely 2 láb széles és 6 láb hosszú. Thank you.